Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Iránról mostanában leginkább az atomprogram, az annak nyomán kibontakozó amerikai és nemzetközi tiltakozás, a szankciók és persze június óta a választások, az utcai tüntetések jutnak eszünkbe. És ez, mivel a hírek Iránból nem is nagyon szólnak másról, nem is meglepő. A mai műsorban, ha konkrét üzleti lehetőségekkel nem is tudunk majd szolgálni, de talán Iránról sikerül egy kicsit árnyaltabb képet festeni. Kérem, tartsanak velem!
Terminál. Kiinduló pont Közel-Kelet üzleti lehetőségei felé.
És aki ebben az árnyalásban segítségemre lesz, Ablaka Gergely politológus, a Zsigmond Király Főiskola és az ELTE tanára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És akkor talán induljunk onnan, így belecsapva a közepébe, hogy Irán az most demokrácia vagy diktatúra?
Hát nehéz dolgunk van, ugye sokan egyből rávágnák, hogy ez diktatúra. És hát valóban azt láthattuk a júniusi események kapcsán, választás lezajlott, eredmény, sokan megkérdőjelezték, nem alaptalanul őket, ugye erőszakkal, hát hazakergették, nagyon komoly erőszak volt, tehát nem cicóztak fiatalokat, időseket egyaránt, gumibotoztak, meg éles lőfegyver, stb. Tehát ebből a szempontból láthatjuk, hogy ez egy diktatúra. De viszont ha az előtte lévő felhajtást nézzük, a választás előtti kampány Istenben nekem sikerült belecsöppennem. Rengeteg ember az utcán, iszonyat aktívak az emberek. Mondjuk ez újdonság volt, ezt azért lehetett látni, sokan mondták, hogy ilyen 30 éve nem történt, az iszlám köztársaság 30 éve alatt nem volt, hogy ilyen felfokozott hangulat, aktivitás, az emberek az utcán kampányolnak, rengeteg tömeggyűlés, ahol százezrek vesznek részt, sőt, ugye vannak ilyen hírek, hogy milliók vonultak utcára ez alatt az egy-két hét alatt, és hát valóban akkor azt érezhette az ember, hogy ez demokrácia. És valóban, ahogyan mondotta, nagy különbség van a közel-keleti rezsimekkel összehasonlítva. Irán valóban egy kicsit demokratikusabb. Ugye úgy szokták mondani, hogy Irán a legdemokratikusabb diktatúra és a legdiktatórikusabb demokrácia, mert hogy egy ilyen kettős rendszer van, vannak demokratikus intézmények, közvetlenül megválasztott intézmények, mint a parlament, köztársasági elnök, és még van egy szakértők gyűlése, ami egy fontos testület, ő választja meg a legfőbb vezetőt az alkotmány szerint. Ez most azért izgalmas, mert a háttérben vannak olyan levelek, beszédek, és hát kritikák hangzanak el a legfőbb vezetővel szemben, hogy ott esetben még meg is pucsolhatják, bár erre azért kevés az esély, mert lojális katonák, idézőjelben katonák ülnek ott ebben a vallási testületben. Szóval vannak választások, és ebből a szempontból tényleg különbözik. Ugyanis Iránban az eddigi választásokon nem volt igazán csalás. Persze visszásságok voltak.
És volt egyáltalán választás, és ezt most azért kérdezem, mert akár Muszavit nézzük, akár Ahmadinejad, azért nagyjából legalábbis innen nézve ugyanazt képviselik.
Ó, hát ezer féle kérdés van, amiben ugye ők szögesen ellent mondanak egymásnak, és ugye itt ebből a szempontból izgalmas, és megint csak visszatérünk oda, hogy Irán demokratikus oldala az, hogy tévévita volt először az ország történelmében, hogy a négy jelölt egy párban vitázott esténként, és ilyenkor tényleg az utcák kiürültek, mindenki nézte, aztán másnap mindenki megbeszélte, hogy ki volt a jobb. Ahol tényleg, mint egy európai vitát képzeljünk el, zajlottak a, hát az odamondogatások és a programismertetés, és hát valóban megint csak azt mondani, hogy azért itt komoly verseny van ezért a pozícióért. Ugye az is, hogy négy jelölt volt. Jó, hogy mind a négy jelölt előzetesen jóváhagyott jelölt, mindenki a forradalmi elit tagja, senki nem volt új arc. Ahmadinejadnál másodszor szállt ringbe a posztért, Muszavi a 80-as években volt miniszterelnök, a másik két jelölt, egy bizonyos Mehdi Karubi, egy reformista pacák, de ő régóta van már jelen az elitben, és emellett egy Mohsen Rezai nevű úriember, akinek a forradalmi gárdának volt a parancsnoka. Tehát ők mind régi figurák, de mind mást képviselnek.
És akkor ugye itt vagyunk azon a ponton, hogy ez egy belpolitikai választás, és itt van a mi szempontunk, hogy a külpolitikában mekkora változás lett volna, ha mondjuk nem Ahmadinejad nyeri ezt a választást, hanem mondjuk Muszavi.
Két dolog. Az egyik az, hogy lényeges változás, tehát a főbb irányvonalakban elmozdulás nem történik egy elnök választást követően, mert nem az elnök úr az, aki kimondja a végső szót, nem ő az, aki meghatározza, hogy milyen külpolitikát folytasson az ország, stb., hanem ezt a legfőbb vezető, egy bizonyos Ali Khamenei ajatollah, aki a háttérből mozgatja a szálakat, nem nagyon jelenik meg a napi politikában. Ugye ez most pont a június események kapcsán kicsit megváltozott, de a klasszikus értelemben a legfőbb vezető az nem aktivizálja magát a mindennapi ügyekben, de ő az, aki a háttérből meghatározza, hogy milyen a külpolitika, milyen a gazdaságpolitika, és milyen a többi politika.
Ez azért érdekes, mert a gazdaságpolitikát is, ha ő határozza meg.
Hát a főbb irányvonalakat a mindennapokban a már az elnök dönt.
Féle modernizációnak is akkor ez a legfőbb vezető a motorja?
Azért ennyire nem mossuk össze. Tehát a legfőbb vezető megfogalmaz bizonyos kritériumokat. Ezek azok a prontok, irányelvek, vagy ideológiák, amelyek egyébként már Khomeini óta jelen vannak, módosultak, enyhültek, alkalmazkodnak. Azért rugalmas ez a rendszer, ezt azért látni kell, adott fölül a forradalmi radikalizmusából a túlélés érdekében, vagy hozzásimult a kor kívásaihoz, de ő az, aki a fő pontokat megadja, az elnök pedig ezen kereteken belül tud mozogni, és a saját politikáját képviselni. És ugye ez a keret azért elég széles ahhoz. Itt azért lássuk azt, hogy nagyon komoly vita zajlik 79 óta, amióta iszlám köztársaság van, hogy milyen gazdaságpolitika legyen, a szociális igazságosság, egyenlőség, vagy a piacgazdaság. Itt azért lássuk, hogy a 79-es forradalomnak a győzelmében nagy szerep volt a bazárnak, a bazári kereskedőknek, akik ugye a pénzt adták, és hát valóban ez egy komoly vita volt mindig is az eliten belül, ezért szokták azt mondani, hogy van egy tradicionális bal és egy tradicionális jobb oldal az eliten belül. Ez azóta kicsit már változott, van egy modern jobb, sőt egy neokonzervatív, ugye Ahmadinejad képviselte vonal, ami kicsit ugye, hát azt azért látnunk kell, hogy Iránban ugye nincsenek pártok. Ezt nagyon fontos látni, mert 87-ben Khomeini feloszlottak, belső viták annyira kezelhetetlenek voltak, hogy úgy gondolta, hogy nem tesz jót ez, hogyha több párt lesz. De ettől függetlenül ez a frakciózás és az, hogy különféle csoportok vannak Iránban, ez abszolút jelen van már a forradalom óta, és ezt most is láthatjuk, hogy most egy újfajta verseny, vagy hát vita bontakozott ki az eliten belül. Mondhatjuk azt, hogy a régi és az új forradalmi elit meccsel most, de már ugye ez 4 éve talán mondhatjuk, hogy ez zajlik, és ebben a legfőbb vezető próbál közvetíteni, de hát ő nem olyan ügyes.
Egy picit azért ki kellene térni arra, mert valahogy ez a hírekből nem derül ki igazán, hogy Irán mennyire elszigetelt, vagy elszigetelte igazán, vagy hogy egyáltalán milyen élet folyik Iránban.
Valóban láthatjuk azt, hogy Irán elszigetelt, és erre karikatúrák is vannak, bájosak, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt azért ez egy modern ország. Nagyjából ugyanazok a boltok vannak a módosabb részeken, mondjuk Teherán belvárosában, vagy az északi negyedekben, mint nálunk. Ugyanúgy mobiltelefon divat van, mint nálunk.
De hamburgert nem mérnek, ugye?
Van iráni hamburger is, tehát van iráni gyors étterem is. Ugyanígy vannak pizzériák, hamburgeresek, helyi iráni gyors étterem. Tehát ebből a szempontból azért azt kell látnunk, hogy egyébként is Teherán egy modern nagyváros. Összehasonlítva a Kairóval, vagy más közel-keleti fővárosokkal, sokkal modernebb. És hát valóban ez a társadalmon is megjelenik. Tehát azért őket ne úgy képzeljük el, hogy ők el vannak szigetelve teljesen. Persze, van egyfajta elszigeteltség, ezt itt a gazdaság kapcsán majd látni fogjuk, hogy a szankciópolitika sok mindent nehézzé tesz, és még nehezebb is lehetne adott esetben, de az ország nincsen elszigetelve, tehát vannak tányérantennák a háztetőkön, nem is kevés, ezen keresztül rengetegen informálódnak. Ugye persze most is, mikor kitölt az elnökválasztási balhé, azonnal blokkolták a tányérantennákat, de hát ez rendkívül drága, és nem lehet hosszabb ideig folytatni.
És milyen eszközökkel blokkolták ezeket az antennákat?
Igen, ez egy jó kérdés, ezt én is kín érdeklődtem, hogy mégis hogyan. Ugye alap egyszerű az, hogy mindent a házról levernék az antennát, ez ugyan nem járja. Egyfajta berendezésük van, amit ugye ironikus módon Európából szereztek be, meg a mobil ellenőrző, korlátozó rendszereket is ugye innen sikerült, és emiatt nem lehet behozni ilyenkor se az Al Jazeera, se a BBC, se a CNN, semmi nem jött. Amúgy rendes időszakban, vagy normális időszakban ezek jönnek, sőt ugye egy hónappal a választás után már megint vannak. Tehát azért ezt úgy képzeljük, hogy nincs elszigetelve ez az ország. Sőt, még jobb példa, hogy az állami tévében hollywoodi filmeket adnak le olykor-olykor. Úgyhogy jó, hogy cenzúrázva, tehát mondjuk férfi és nő közötti ágyjelenet nincsen, de átvesznek bizonyos dolgokat.
És gazdasági szempontból, mert ugye azt viszont lehet tudni, hogy ez a modernizáció, ami elindult, az ugye magával hozta, nagy autógyárak vannak, nagy világcégek telepedtek meg. Hát gondolom, nem csak belföldre termelnek ezek a gyárak. Vagy elsősorban ezek a gyárak azért települtek oda, hogy ellássák az irániakat, mert ez egy nagy piac.
Egyrészt ez is benne van, hogy nagy piac. Azért gondoljunk, hogy ez több mint 70 milliós ország, ahol ráadásul a lakosságnak a kétharmada fiatal, 25 év alatti. Ezek ugye nekik elképesztő igényeik vannak, nem csak a divatozás, autó, motor, stb. Tehát van egy nagyon komoly belső piac.
De csak a férfiak divatozhatnak, nem, mert hölgyek mind feketébe járnak.
És hát ez sem csadorban. Így van. Ez is egy tévkép, hogy akkor Iránban mindenki fekete csadorban jár. Ugye azért itt is megvan a divat. Egyrészt már nem mindenki hord csadort, hanem csak egy...
Nem kötelező?
A kötelező az, hogy a hölgyeknek ugye a karja ne látszódjon ki, és a bunká... Tehát ugye egy szandál simán belefér, és ugyanúgy a festett lábköröm ott kibillen a csador, vagy a felöltő alól, ugyanígy a színes fejkendő alól a szőke hajtincs, amit éppen most melíroztak, vagy hasonló. Tehát azért itt egy nagyon komoly divatozás van, és nem csak a fiatalok körében, hanem az idősebb hölgyek is, azok is ugye adnak magukra, vannak aerobik klubok, és sok minden más, ami nálunk is jelen van. Tehát ebből a szempontból abszolút van szabadság, vagy lehetőség. Persze az utcán nagyon komoly szigor van néha-néha, és külön fellépnek havonta vagy két havonta az erkölcsőszök, hogy akkor ki hogyan néz ki az utcán. Ugyanúgy a férfiakkal szemben is, tehát a férfiak számára is ugye elvileg megvan az öltözködési etikett, hogy rövid nadrágot nem lehet hordani, atlétát nem lehet hordani, csak rövid ujjú inget vagy pólót, de hát már itt is megy a divatozás, tehát feszegetik a rendszer kereteit.
Nagyon fogy az időnk, úgyhogy bármennyire is izgalmas ez, hogy feszegetik a kereteket, én igazából ezekre azért kérdeztem rá, hogy mennyire biztonságos, mert ugye a gazdaságnak elsősorban biztonságra van szüksége, és ha mondjuk a magyarok szempontjából, és ennek a műsornak azért alapvetően az a célja, hogy felmutassunk lehetőségeket a magyar vállalkozásoknak, akár ötletet adjunk, hogy hol érdemes keresgélniük Európán kívül új piacokat. Ilyen szempontból Irán mennyire lehet bármely magyar vállalkozásnak jó partner, illetve hogy mennyire vannak egyáltalán magyar-iráni kapcsolatok?
Tudom, hogy vannak szép számmal azért magyar-iráni kapcsolatok. Egyrészt ugye a klasszikus ügy, a szőnyegbiznisz, meg hát a műkincs, stb., ami ugye már régóta zajlik, de emellett mezőgazdasági együttműködés, aminek szintén megvan a régi, hogy az előző rendszerben mind a két, tehát a magyar és a iráni előző rendszerekben volt itt mezőgazdasági kapcsolat, ami mai napig megvan. Ha jól tudom, pisztáciát is sok mindent importálunk onnan, és mi is exportálunk oda bizonyos termékeket. Ami a leghíresebb, amiről mindenki, amikor szembe jönnek az utcán, és megkérdezik, honnan jött az ember, és mondja, hogy magyar, akkor azon kívül, hogy puskás, rávágják, hogy Nokia. Mert a Nokia telefont, amit ők vesznek, azt Magyarországon gyártják, és innen szállítjuk oda. Egyébként Egyiptomban is ugyanez a helyzet. Tehát vannak itt azért kapcsolatok, de nagyon nehéz, és főleg most, és erre panaszkodnak is, hogy egyre nehezebb a gazdasági kapcsolat. Ugye egyrészt megint csak a turizmus, ami fontos lehet, sőt, itt érdemes megjegyezni, hogy Magyarország és Irán között azért vannak bizonyos kapcsolatok, tehát akár Jászd és Jászberény közötti testvérárosi kapcsolatra és a jászok sztoriára gondolunk, vagy akár megnézhetjük a politikai kapcsolatokat. Tehát nekünk Irán nagyon fontos, hiszen ott van Afganisztán mellett, Afganisztánban magyar katonák vannak, újjáépítés zajlik ott, az irániak ugyanúgy adják a pénzt az újjáépítéshez, tehát ők egy regionális aktor, velük mindenféleképpen jóba kell lenni. Másrészt pedig, ha már gazdaság, akkor érdemes azon elgondolkozni, hogy Irán egyrészt mi mindent adott eddig a világnak, és mi mindent adhat még. Tehát, hogyha most megnézzük azt, hogy épül itt egy gázvezeték, amit ugye Nabukónak hívnak, ahova megvan a vezetékterv, meg sok minden forgatókönyv, de hogy gáz hogyan lesz benne, az még egyelőre bizonytalan, hát Irán lehet az egyik olyan ország, aki feltölti ezt gázzal. Tehát itt azért, amit nekünk látni kell, hogy Iránból mi jöhet, az a gáz és a kőolaj.
És mit adhatunk mi? Mi az, amire fogadókészség lehet? Tudom, itt már az elején azt mondta, hogy vigyázzak itt a gazdasági kérdésekkel, elsősorban politológus és ezügyben tud igazából széles körű információkkal szolgálni, de azért mégis most személyesen is kint járt, nem is olyan régen, hosszabb időt töltött Iránban, csak látta, hogy mi az, amire igény van, és mi az, amiből mondjuk akár a múltból egy ilyen nosztalgia kapcsán Magyarország jól jöhet ki. Igen, akár a kis- és középvállalkozások is.
Sztorikatok csak inkább mondani. Tehát az a bájos történetek, hogy szintén, hogy miről híres az országunk, megkérdezik, és pont az utcán ott van egy Icarus busz, per Teheránban rengeteg Icarus busz működik még, persze a régiből, ami nagyon híres és nagyon kedvelik, de ennél még bájosabb történet az, amikor megkérdezték egyszer tőlem reptéren, hogy hát mi van a Ganz gyárral, mert hogy ők onnan rendeltek annó valami kikötői darut, és hogy ez nekik elromlott, és hogy kéne egy másik, meg lehet, hogy még valami, és hogy próbálták elérni a GANZ gyárat, de hát az nem válaszoltak. Hát ugye csak mosolyogni tudtam, hogy hát ugye nekünk már nincsen. De mint látjuk, ez is egy olyan példa, vagy egy kis történet, ami azt mutatja, hogy itt azért vannak régi kapcsolatok, amelyeket nem szabadna hagyni elúszni. És nem csak gazdasági gépekre, technológiára gondolok elsősorban, hanem még akár abba is gondolkozhatunk, hogy Irán ugyan egy rendkívül gazdag és sokszínű ország, de azért sok sivatag van, és itt ugye a vízkérdés, ami probléma a Közel-Kelet, amiben mi azért talán, ha nem is most, de hosszú távon azért abban szereplők lehetünk. Őszintén megvalva, igazándiból a probléma az Iránnal való kereskedésben, hogy az országnak rendkívül rossz a renoméja. Fel sem merül az, hogy mi velük barátkozzunk igazándiból, pedig a két ország részéről voltak erre kísérletek. Vannak mindig kulturális programok. Most szeptemberben lesz megint éppen Jászdban egy ilyen magyar-iráni hét, iskolát építenek, meg a sok volt Bartók este Heránban. Tehát a kulturális kapcsolatok azok rendkívül jók, is van rá fogadókészség. Volt közvetlen repülőjárat Budapest és Teherán közt nem olyan régen, a turizmust fellendítendő, meg az egyetemi kapcsolatokat, hiszen ugye itt tudjuk, hogy sok iráni diák tanul a műszaki főiskolán, vagy más karokon. Kicsit elkanyarodtunk a szó szerint a gazdaságtól, de itt azért azt kell látni, hogy Irán és Magyarország között nagyon sok kapcsolati lehetőség van. A legfontosabb szerintem, és valóban én politológus vagyok, de ebből a szempontból ez itt kibukik, hogy nekünk azért most a legfontosabb mégiscsak Afganisztán szempontjából Irán, ugyanis egy tranzitország. De visszatérve még, ez egy tényleg egy hatalmas ország, 70 milliós piac, elképesztő lehetőségek vannak benne. Ami nagyon komoly nehézséget okozhat, az a szankció. És az, hogy az elmúlt években egyre nehezebbé vált a pénzügyi tranzakciók. Bankszámlákat fogyasztottak be, ugye egyrésztről, másrésztről olykor lehetetlenné válik a nemzetközi pénzügyi tranzakció. Ami még tovább fokozható, hogyha itt szankciók lesznek, amelyek közül egyébként a legizgalmasabb talán, ha a benzin szektort fogják megszankcionálni. Ugye erre még nem került sor, de már, ahogyan lehet hallani, az amerikai kongresszusi képviselők ügyködnek ki mindenféle papírokon, amelyeket benyújtanának, amely az iráni benzinipart, vagy hát a benzin behozatalt szankcionálná. Ugyanis Irán ez megint csak ugye egy az iráni paradoxonok vagy iróniák sorába illik, hogy ugye ez egy rendkívül gazdag ország kőolajban és földgázban, mégis benzin szükségleteinek a 40%-át azt importálja. Bahreinből, Katarból, az Emírségekből, és hát itt van érintve egy-két európai cég is, mint a British Petroleum vagy a Shell, és egyéb a francia Total, akik ugye innen importálnak egyrészt olajat, sőt Németország is vásárol Irántól olajat, de itt elsősorban ez a biznisz, ez az ügylet, a benzin finomítás, amiben ők érdekeltek.
Szóval az látszik, hogy a nagy cégek azok megtalálják az utat, függetlenül attól, hogy azért olyan félelmetesnek tűnik Irán innen Európából. Lehet, hogy csak a kommunikáció tűnik. Tényleg akkor itt a vége felé, ha már itt megpróbálok mindig arra kitérni, hogy a vállalkozások, a kereskedelem biztonsága, ennyire félelmetes ember ez az Ahmadinejad, ami ennek mutatja magát, vagy ami ennek bemutatják őt?
Szerintem egyrészt van körülötte valóban egy ilyen nagy felhajtás. És valóban ennek megvan az alapja, teszni olyan kijelentéseket, akár Izrael, erre gondolunk, amiket persze néha félrefordítanak, vagy szándékosan, vagy véletlenül, nem tudom, és emiatt gerjesztődik egy kisebb ilyen félelemérzet. De azért azt látni kell, hogy Irán nem egy olyan ország, aki olyan agresszívan lépne fel a szomszédaival szemben, nem indított támadó háborút senki ellen. Vannak kapcsolatai a Közel-Keleten, lásd Libanonban, a palesztin területeken, vagy más területeken, Irakban, Afganisztánban, amelyekkel nagyon nagy galibát tud okozni, de nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk Iránt, mint ami a stresszor. Nagyon sokan úgy érzik Iránban a vezetésen belül, hogy őket meg fogják támadni az Egyesült Államok, megint nézzük, körbe vannak véve ugye amerikai katonákkal, úgyhogy itt valóban van egyfajta stressz az ő részükről, amelyet próbálnak egy ilyen harcos retorikával eltusolni, meg nagy fegyverkezéssel, meg stb. De azt azért látni kell, hogy a fegyverkezés az megint csak egyrészt az önvédelem, az elrettentés, másrészt a fejlettség, az, hogy mi regionális hatalom vagyunk, akár csak a nukleáris kérdés, hogy mi nekünk itt a helyünk, mi vagyunk a vezetők, nem csak azért, mert 70 millióan lakunk, meg van olajunk, földgázunk, uránércünk, hanem mert mi képesek vagyunk rá, modern ország vagyunk. És hát valóban ebben most egy kicsit nem megy olyan könnyen ez a dolog, hiszen valóban olyan mondotta, van egyfajta félsz Iránnal szemben. Ami valahol megérthető, hiszen valóban olyan dolgok vannak Irán körül, ami miatt fenntartással kezeljük, de ez egy rendkívül bájos és vendégszerető ország. Tehát, hogyha itt a magyar vállalkozásokat nézzük, a lehetőségeket, a turizmust mindenféleképpen ki kell emelni, a sivatagi turizmus, a perzsa kultúra, ami több ezer éves, van látnivaló bőven, ugye nem egy népszerű ország, főleg most, de hát ezen túl kell lépni, és valóban akár Persepolis, akár más látványosságok, ami miatt vonzó célpont.
És egyébként aztán... az irániak mennyire érdeklődnének Magyarország iránt, mondjuk egy viszont utazással?
Hát ha lenne rá lehetőségük, ugye itt azért nem olyan egyszerű az utazás, ugye útlevelet csak az kap, aki már volt katona, elég komolyan ellenőrzik ezt, de azért van mód turizmusra. Elsősorban ők az öbből, a gazdagabb irániak ugye az öbből felé tendálnak, tehát Dubaj, a Bahrein, többiek, de azért én már Budapesten is találkoztam iráni turistákkal, a készség megvan, tehát ők nagyon érdeklődőek mindenki iránt, hiszen azért ez egy eléggé zárt rendszer, úgymond zárt, hogy kevés a külföldi, aki ráadásul mondjuk úgy beszéli a nyelvüket is, és szóba elegyedik velük, és éppen ezért ilyenkor az embert azonnal elkapják mindenféle kérdések, hogy milyen az élet Magyarországon, mennyit keresünk, stb. Stb. És amikor mondom, hogy nálunk mondjuk mennyibe kerül egy buszjegy, 10-20-szor drágább, mint ugye Teheránban, akkor nagyon néznek. De nagyon nagy érdeklődés van. Ugye az iráni lakosságnak az egyik fele persze a Magyarországról, mert ugye Magyarországnak hívják, azt hiszi, hogy ott van valahol Türkmenisztán, Kirgizisztán mellett. A másik fele viszont nagyon jól tudja, hogy Magyarország Európa, történelmünket ismerik, és nem csak sportolókat, mint Puskás, hanem sok mindenki más, Jancsó Miklós. Hát azért van egy ismerettség. És ezt ki lehet használni. Ami nehézséget okozhat a törvényi szabályozás, és itt nem a szankciókra gondolok, hanem arra, hogy rendkívül bonyolult, és rendkívül átláthatatlan egy-két ilyen törvényi rendelkezés, ami fejtörést okozhat. Ugyanúgy nehézkes, ugye a teljes tulajdonjogszerzés, tehát az irániak arra figyelnek, hogy a stratégiai fontosságú ágazatokat ne adják ki a kezükből. 51% mindig a kezükben kell, hogy maradjon. Van itt is egy liberalizáció, évről évre rugalmasabbak és nyitottabbak. Ugye itt a 90-es években komoly privatizáció zajlott le. Hát vannak itt nyugati és keleti cégek egyaránt. Ez a bájos Iránba, ahogyan ők mondják, hogy ugye ez két útvonal kereszteződésében jött létre, és ezt valóban ma is látjuk. Ott van a kínai termékpaletta, és megvan a nyugati termékpaletta, és ráadásul megvan a saját iráni termékpaletta is sok mindenből. Hát akinek van vállalkozó kedve, nem egy könnyű dolog. Itt el lehet veszni a bürokrácia útvesztőjében, és akkor arról még nem is beszéltem, hogy az irániak mennyire kényelmesek, és nem sietik el a dolgokat. Tehát, ha csak azt nézzük, hogy a vízumot igényel itt a követségen az illető delikvens, adott esetben lehet, hogy egy hónapot várni kell rá, és minden nap azt fogják mondani, hogy majd holnap jöjjön be. Ugyanígy kinn is a bürokrácia elég lassú. Tehát tényleg mondhatjuk azt, hogy egy kiaknázatlan piac, bár a kínaiak és a keleti indiaiak, kínaiak, japánok azért ott vannak, és próbálnak befektetni. És még valami zárszóként, hogy azért ez tényleg egy rendkívül vendégszerető ország. Hát a legnagyobb csetepaték közepette is én, aki le se tagadhatom, hogy európai vagyok, ugye kék szem, szőke haj, semmiféle atrocitás nem volt. Se a rendőröktől, se a katonáktól, senkitől.
Az időnk az teljesen elfogyott, és hát ha effektív ötleteket nem is tudtunk adni, hogy milyen irányban érdemes elindulni Iránban, de ha ennyire vendégszeretőek, és ha az embernek van türelme kivárni a vízumot, akkor meglátogatni érdemes.
És aztán... nem rémítik el ezek a különféle rémhírek, akkor tényleg érdemes. Nem egy könnyű dió, de egy piacképes hely.
Akkor legyen már ez a végszó, én nagyon köszönöm Ablaka Gergely politológusnak, Közel-Kelet kutatónak, a Zsigmond Király Főiskola és az ELTE tanárának, hogy vendégünk volt, kérem tegye máskor is.
Én köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, nem sokára a hírek következnek, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva kedden, 16 órakor jelentkezem, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.